reggeli személy.
Hon Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Jó reggelt!
Aki pedig még nem ajánlotta fel az adója 1%-át, azt javasoljuk, hogy tegye meg és válassza a Szabadságért Alapítványt, illetve aki még nem tette, az iratkozzon fel a YouTube csatornánkra, hogy például ilyen videókat, mint amilyen ez is, meg tudjon mindig nézni. És akkor visszafordulok Hon Gáborhoz. Ki vagy kik mondták azt most Gyurcsány Ferencnek szerinted, vagy tudomásod szerint, hogy vonuljon vissza?
Hát ezt jó lenne tudni, illetve hát nem, azt gondolom, hogy egyébként nem olyan fontos, és nem nagyon lehet, hogy ez egy párt belügye, tehát nehezen fog kiderülni, hogy itt ténylegesen mi történt. Nyilvánvaló, hogy amennyire én ezt kívülről és messziről látom, sok minden egyszerre történhetett. Egy magánéleti súlyos válság kapcsolódhatott össze egy hosszú elhúzódó politikai válsággal. Én tulajdonképpen 2006 óta úgy érzem, hogy Gyurcsány Ferenc egy elhúzódó válságot él át személyében, és nem tudja megoldani ezt a válságot. A politikusnak kétféle fontos tulajdonsága van. Egyik az ütemérzék, hogy mikor kell belépni egy politikai porondra, és a másik pedig, hogy mikor kilépni erről a porondról. Mind a kettő nagyon lényeges elem. És úgy láttam, én úgy éltem meg Gyurcsány egész 2006 utáni, 2006 ősze utáni történetét, hogy a lelépés az nem sikerült. Szóval én olvasom most a nekrológokat, valami politikai értelemben nekrológokat Gyurcsányról, és azért itt van egyfajta ilyen szerecseny mozdatás, egy hős létrehozása. Gyurcsány Ferenc az én értelmezésemben egy modern európai politikai szereplője volt a magyar politikai életnek, elképesztő sok hibával és felelőtlenséggel az élete során, aminek személyesen az embernek lehetnek hibái meg felelőtlenségei, de ezek mind-mind kihatottak az ő közvetlen környezetére és az országra. Azt gondolom, hogy igenis meg kell tudni kell azt mondani, hogy most akkor ennek vége. Én mondom, ebből a szempontból azt hiszem, hogy az én nagyon trágár és nem odaillő szövegem 2008 tavaszán, amikor ugye úgynevezett szociális népszavazás, ami önmagában egy elképesztő csalás volt, hiszen ezekről a kérdésekről nem lehetett volna népszavazást rendezni, jellemző már az akkori Alkotmánybíróságra is, hogy természetesen ezt átengedte ezt a népszavazási kezdeményezését a Fidesznek, de az egy olyan pont volt, amikor mindenképpen a saját közösségével szemben is az a minimum lett volna, hogy félreáll. Ugyanilyenek gondolom 2010-ben, amikor az első fideszes kétharmadnál, ahol nagyon sokan álltak félre a politikából, szerintem Gyurcsánynál tisztességesebb, felelősségteljesebb, komolyabb emberek tudták azt mondani, hogy köszönjük szépen, ez a történet nem a miénk. Ezt csinálják mások, csinálják újak, legyen ez másképpen a továbbiakban. Én ilyen felelőtlenségnek tartom Gyurcsánynak az MSZP szétverését azzal, hogy kiemelt belőle, hiszen a DK nem egy önálló párt volt, nem egy új párt volt, hanem az MSZP-ből elvett, kihúzott csapatok, tehát lehet azt mondani, hogy valaki azt gondolja, hogy ez a párt nem abba az irányba megy, én akkor most akkor abba kell hagyni, ez is egy lehetőség. És tulajdonképpen az elmúlt 15 évben nem Gyurcsány volt a meghatározó politikai szereplő, mégis róla szólt minden, mert nem tudta azt mondani, hogy köszönöm szépen, én ezt abba hagyom. Most tudta, és mondom, szerintem sokféle nyomás miatt tudhatta. Ebben nyilván fontos szerep lehet ez a számomra, hogy szerencsére nem áttekinthető, és ez teljesen az ő dolguk, magánéleti válságuk. De legalább ilyen lehetett az elképesztően kínos és szomorú országjárás a Gyurcsánynak. Nem tudom, hogy láttátok-e azokat nyilván látta mindenki azokat a képeket, ahol áll Gyurcsány Ferenc 2-3 Budapestről lejött, vagy odajött képviselőtársával, és 3-4 helyi ember egy falutáblánál, egy utcasarkon, miközben onnan 50-100 kilométerre százak, ezrek előtt szónokol az új reménye a Orbán ellenes világnak, és hát ennek aztán csúcsa volt az a borzalmas jelenet ezzel a két szerencsétlen kiszolgáltatott emberrel, amit én még ilyet nem is láttam, és ha valakinek addig voltak illúziói Gyurcsány ügyben, akkor azt gondolom, ha ezt megnézi ezt a filmet, akkor ezek az illúziók összeomoltattak. Tehát ezek a dolgok egyben jelenthették Gyurcsány bukását. Nyilvánvaló, hogy belülről is lehetett nyomás arra, hogy legyen ez másképp, hiszen ők maguk is látták, hogy hát finoman szóval nagy kérdés, hogy a DK-val hogyan tovább.
Hát ez a nagy kérdés, igen, nekem is ez a kérdés, hogy egy ilyen, ha tényleg alapvetésnek veszük, hogy történt itt egy 19 éves ütemtévesztés, akkor ezek után egy ilyen múlttal hova tud tovább lépni a DK?
Igen, én szerintem a DK sorsa a bármilyen fura, de a Tisza Magyar Péter kezében van. Ha az lesz egy, most már alig egy év múlva, mindig azt mondom, hogy egy év múlva, de hát ugye áprilisban lesznek a választások, és május van, tehát 11 hónap múlva, mondjuk március vége táján ugyanaz lesz a helyzet, mint most. Hogy a magyar társadalom egy jelentős része azt gondolja, hogy Magyar Péter és a Tisza párt alkalmas arra, hogy leváltsa Orbán Viktort, akkor szerintem ez a vállalkozás, ez kudarcos lesz. Tehát nem lesz meg a bejutási küszöb, ha az a siker, most nem tudok más sikerként a jelenlegi helyzetben a DK számára mondani, mint az a siker, hogy ott vannak a parlamentben. Nyilván vannak mozgástereik, tehát lehet, ezt érzékelem Dobrev szövegéből itt a hétvégén, hogy ő azért egy más úton akar haladni, mint Gyurcsány. Egyébként szerintem cipelni fogja az összes gyurcsányi, hogy mondjam, múltat, tehát nem fogja tudni a gyurcsányné szerepét levetkőzni, ez nem olyan egyszerű, elválni el lehet, de azért a politikai értelemben ez vele marad, ez az egész történet, de láthatóan Dobrev Klára egy más projektet akar vinni, amiben belefér az, hogy összehozza azokat a szanaszét elverő baloldali mini alternatívákat, amiket látunk az országban, de ez is kevés lehet, ha azt nézem, hogyha van remény arra, hogy az Orbánnal szembeni világot itt és most le lehet váltani, és hozzáteszem, hogy az elmúlt 15 évben senkinek nem adatott meg ennek a reménynek a megadása. Tehát azért gondoljunk abba bele, hogy amikor a legsikeres volt ez a DK nevű, hogy mondjam, akkor éppen nem baloldali, hanem konzervatív, jobboldali, liberális, baloldali és minden, tehát egy ilyen nagy konglomerátum, akkor volt 15-18%-on. Tehát a remény se volt arra, hogy 2024 január tájáról beszélek, a remény se volt arra, hogy győzni tudjon ez a DK és a környezete. Ha megmarad ez a remény, amit most látunk Magyar Péter környékén, akkor szerintem a választók ezt el fogják tudni dönteni, hogy merre menjenek.
Nem számít-e az, morálisan, erkölcsileg nem tudom, hogy a Demokratikus Koalíció és Gyurcsány Ferenc is, de Dobrev Klára is el tudja azt még mindig mondani, és ebben igazuk is van, hogy ők már akkor is Orbán ellen voltak, amikor az alternatíva, a reménység még ott ült azokban a padsorokban, és hogy nincs-e egy olyan rétege a választóknak, akik igényelnek ilyesmit is azon túl, hogy váltsuk le mindenképpen Orbán Viktort, hogy mondjuk valakire azt tudja mondani, hogy hát neki elhiszem, hogy tényleg ezt gondolja.
Hát igen, csak ugye az a kérdés, a választó, aki nem akar Orbán világába élni, egy másik Magyarországot gondol el, az azt gondolja, hogy az út úgy vezet ehhez, úgy lehet ezt elérni, hogyha van néhány 4-5%-os párt, hogy vagy bekerül, vagy nem, vagy úgy lehet elérni, hogy van egy nagy néppárti szövetség ebben az egész kérdésben. Ugye Magyar Péter projektje azért nagyon izgalmas számomra, mert ugye lényegében 2013 óta azt láttuk, hogy az ellenzék megpróbálja megoldani azt a feladatot, amit az ellenzéki választó tűz ki elé, hogy álljatok össze. Mi nagyon sok mérést csináltunk ez ügyben, hogy elképesztő igény volt az ellenzéki választókban az összefogás, hogy valahogy oldjátok már ezt meg, ne szórakozzatok már, hát csak együtt tudjátok legyűrni Orbán Viktor, legyen összefogás. Ugye aztán láttuk ennek különböző minőségű formáit. Igazi összefogást egyet se láttunk. És ugye erre jött Magyar Péter, aki azt mondta, hogy én összefogok a választókkal. Nem veletek fogok össze pártokkal. Nem azt próbálom meg eljátszani, hogy mi tudunk-e liberálisok, konzervatívok, ilyen múlttal, olyan múlttal rendelkezők, szociáldemokraták, szocialisták összefogni. Azt mondta, hogy én veletek akarok választókkal összefogni. Ti nem számítottok pártok. Félretolta ezeket a pártok, adott egy új ajánlatot. Most ehhez képest akkor mi az ajánlat? Szóval én értem, és magam is azt gondolom, hogy borzasztó fontos lenne, hogy az országban legyenek a parlamentben különböző elkötelezettségű, érdekeltségű, értékrendű párt. Tehát én nagyon hiszek abban, hogy egy sokszínű parlamentben vagyunk mindannyian érdekeltek, hogy az a jó, hogyha a baloldal, Magyarországon a választók 20-25%-a magát baloldalinak vallja, és baloldali is, ha mélyebbre megyünk a kérdésekben. Én nagyon szeretném a 18-20% liberálisnak gondolja meg, hát ha lenne egy liberális párt, bármit megadnék, ha újból nyugodtan mehetnék el szavazni egy liberális pártot. De látni kell, hogy a jelenlegi helyzetben a választó számára az a tét, hogy tovább élek-e Orbán világában, vagy valami más reményem is van. És ebben a nehéz helyzetben én nagyon nehéznek látom azt, hogy túl lehet élni mindazoknak, akik arról beszélnek, hogy mi ott voltunk már annak idején is, mi már találkoztunk Leninnel. Ez egy szép dolog, csak ne felejtsük el, hogy a történelmi párhuzamokat nem csak Leninnel lehet hozni, hanem az ilyen típusú, nagyon erőteljesen centralizált diktatúrák, amiket Orbán itt most megépített nekünk, azok árulók által szoktak elbukni. Mondhatom Nagy Imrét példaként, aki azért egy, hát elnézést, ócska komcsi volt az 50-es évek elején, a padlás lesöprések egyik legfontosabb képviselője Magyarországon, majd egy hősként, a 56-os forradalom valódi, igazi hőseként élte meg. Én ezt nem gondolom, hogy Magyar Péter ettől Nagy Imre lenne félreértésnesé, csak hogy igenis, gondoltok Horn Gyulára, nem kell olyan messze menni, tehát azért, vagy gondoltok az MSZP-re magára. Tehát, hogy az, hogy belülről jönnek azok, akik egy rendszert le tudnak bontani, ez azért nem véletlen, mert ők ismerik. Tehát ugye a Fidesz világa a Fideszen kívüli ellenzéki világnak egy ismeretlen világ volt. Magyar Péternek nem ismeretlen az a világ. Nem véletlen, hogy túléli az összes konfliktust, hogy tovább tud lépni, hogy ilyen iszonyatos jó ütemérzékkel reagál az ügyekre, hogy föl tud építeni eseményeket, hogy lényegében 2024 februárja óta róla szól a történet, talán az egy kivétel, az most Gyurcsány átvette egy fél napra, ugye, a kivonulásával, tehát a Orbán is átvenni, ha lemondana egyébként, tehát az is egy olyan pont lenne, ahol hirtelen átalakulna a kommunikáció, de azért ezek a tudások, amik nyilván részben képesség, részben szerzett tudás, egészen bizonyos vagyok, hogy abból is van, hogy Magyar Péter belülről, nagyon közelről látta, hogy hogyan működik ez a világ. Én nem akarom ezt túlértékelni, csak szerintem nem érdemes árulózni, mert mindannyian életünkbe változunk, és ha változunk, akkor mondhatjuk azt, hogy mi elárultunk egy ügyet, mert az előző időszakban valami mást képviseltünk. Hivatkozhatok arra is, hogy emlékeim szerint Gyurcsány Ferenc, mint a KISZ kb. Valamilyen fontos szereplőjeként kezdte volna az életét. Tehát nem érdemes azzal mutogatnunk egymásra, hogy mi már akkor is, amikor te még ott, mert nem erről szól ez a történet. Egyáltalán nem erről szól ez a történet.
Én most visszaugranék egy kicsit időben, még így a Tisza előtti időkre, mert az előbb azt mondtam, hogy ha alapvetésnek vesszük a 19 éves ütemtévesztést, most pedig azt mondom, hogy mi van, ha nem vesszük alapvetésnek, hogy itt ütemtévesztés történt, hanem tulajdonképpen az történt, hogy volt egy one-man show, ugye a DK azért az egy egyszemélyes párt, ami elég sok párthoz hasonlóan itt Magyarországon, és tulajdonképpen ezzel, hogy Gyurcsány Ferenc egyelődéke azért egy sikeres, stabil középpárttá alakult, ami most már nyilván az alábbi okok miatt, amiket így az előbb megbeszéltünk, már nem igaz, de hogy ilyen értelemben akkor ennek a pártnak és Gyurcsány Ferencnek volt létjogosultsága sok hiba ellenére is, nem?
Hát abban az értelemben szerintem nem volt létjogosultsága, hogy Gyurcsány Ferenc személye tényleg akadályt jelentette. Erről nem ő tehetett, tehát ez nem az ő, abban az értelemben az ő felelőssége, hogy ki kellett volna lépnie. De ő belőle tényleg csináltak egy rendszer gonoszt. A Orbán stáb, nem is annyira Orbán, mint valószínűleg ez inkább Rogánhoz köthető ez a történet, sok-sok milliárd forintból, én szerintem, ha összeszámolnák, lehet, hogy 100 milliárd nagyságrendű lenne az a pénz, amiből Gyurcsányt megépítették, mint a legfőbb hazai ellenséget. Építettek külföldi ellenségeket is, tehát Brüsszel, Soros György, most éppen az ukránok, az ukrán nép, ha jól értem, a legfőbb ellenségünk. Tehát folyik ez a gyűlöletkeltés, de Gyurcsány megépült valamivel, és ez nem az ő felelőssége, az, hogy ő megépülhetett ilyennek, az ő felelőssége. Ezért kellett volna szerintem kiszállnia. De hogyha az ember egy ilyen főgonosszá válik, akadályá válik, akkor félre lehet állni. Akkor lehet azt mondani, hogy ja, ha én vagyok, akkor köszönöm szépen, akkor nem csinálom. És akkor, amikor a legsikeresebb volt a DK, akkor se adta meg azt a reményt. Egy kicsit se. Tehát az a 18, mondjuk 20% nagyvonalú vagyok. De hát mit ér az a 20%? Mit jelent az, hogyha most nem két Európa parlamenti képviselő ülne, hanem 4 DK-s a parlamentben? Akkor tényleg azt gondolnánk, hogy 2026-ban legyőzhető a Fidesz? Tehát nem volt más út, tehát nem látszott az, hogy a Gyurcsány vezette valamilyen ellenzéki formáció, az győzni tud Orbánékkal szemben is. Ebben benne van az orbáni gonoszság, a politika, sok minden benne van, de így van. És ha így van, akkor az ember azt mondja, hogy ha én tényleg egy hazaszerető, a hazáját komolyan gondoló állampolgár vagyok, aki hisz abban, hogy fontos lenne, hogy ne Orbán világában éljünk, akkor félreállok. Akkor azt mondom, hogy ha én, hát akkor nem. Hát ha engem így megépítettek, akkor én nem kellek ebben a rendszerben. Próbálják meg nélkülön. Egyébként, hogy ez mennyire, nem csak én gondolom így, hanem ők is így gondolták. Gondoljunk abban el, hogy a 2024-es Európai Uniós választás, meg a 2019-es, meg a 2022-es parlamenti választás, és Dobrev Klára volt a főszereplő. És csak a 24-es bukás után kerül elő megint Gyurcsány, mert ők maguk is érzékelték, hogy ez nem megy, csak ugye ettől még ez a párt Gyurcsány pártja volt, mint ahogy szerintem az is marad most is.
Nagyon sok hát, politikai nekrológban beszélgettek arról, hogy na és akkor kinek jó az, hogy Gyurcsány Ferenc visszavonult. Nekem az jutott eszembe, hogy, és aztán mondd el, hogy neked mi, hogy lehet egy olyan üzenet, te ennek, hogy valami, ami ilyen végtelennek tűnt egy csomó választó szemében, legalábbis addig, amíg Magyar Péter nem került elő, hogy itt örökké ugyanazok fognak egymással szemben különböző formákban megküzdeni, és ennek mindig az a vége, hogy Orbán Viktor legyőzi Gyurcsány Ferencet és azokat, akik körülötte vannak, hogy ez véget érhet. És hogyha véget érhet a Gyurcsány korszak, akkor miért ne érhetne véget az Orbán korszak is?
Hát szomorúan kell jeleznem Orbán Viktornak, hogy minden korszak véget ért, tehát a történelem tapasztalata az, hogy azért ezek a rendszerek összeomlanak, és nem csak az élet hosszig, hogy nem élünk örökké, nem csak ez a határ. Hogy, azt gondolom, hogy ennek az egész történetnek rövid távon biztos, hogy Magyar Péter a nyertese. És az abban is biztos vagyok, hogy bizonyos értelemben a Fidesz a vesztese. Hiszen a Fidesz elvesztette egy megépített történetet. Tehát egy sok-sok milliárdból, sok tízmilliárdból, mondom, 100 milliárdot is vállalom, ha összeadnánk, megépített történet eltűnik. Hozzáteszem, hogy nem fog teljesen eltűnni, tehát félretés ne esik, a Fidesz továbbra is azt fogja mondani, hogy ezek olyanok, mint a Gyurcsány, hogy ugyan elváltak, de ez Gyurcsány felesége, Dobrev Klára. Tehát ez megmarad, ez velünk él, de a hatása ennek már minimális lesz. És tulajdonképpen amit ígért Magyar, ezt ő el is mondta rögtön, hogy az Orbán-Gyurcsány rendszer felszámolásának első lépcsője megtörtént, és Gyurcsány Ferenc lelépett a porondról. Hozzáteszem, hogy én igaztalannak tartom Magyarnak ezt a szövegét, amiben egyenlőséget vont Orbán és Gyurcsány között, de értem, de politikailag egy érthető elképzelésnek látom, nem kell a politikában mindennek pont úgy lennie, nem erről szól a politika. Jó, abban az értelemben egy értelmezhető dolog, hogy ő tényleg hogy nem vissza akar térni 2010 előtti időszakhoz. Ez egy komoly problémája mindazoknak, akik a rendszerváltás után az ellenzéki politikát képviselték, hogy azt a látszatot keltették, mintha oda akarnának visszamenni. Magyarnál nem csak az embernek az az érzése, mert nem volt annak része, hogy ő oda vissza akar menni, ugye nem vissza kell menni, hanem egy másik Magyarországot kell építeni. Ez az ígéret, és ez egy Gyurcsány nélküli Magyarország, az egy fontos ígéret egy csomó embernek, nagyon sok százezer embernek, akinek részben a Orbáni propaganda miatt, részben pedig a valódi felelőtlenségek és súlyos politikai hibák miatt Gyurcsány Ferenc tényleg szimbolikus értelemben a 2010 előtti világnak a leképeződése volt. Ha akarta, ha nem. Ha vállalta, ha nem. Időnként ezt vállalta, hallottuk felsorolni, hogy mennyi minden csodálatos dolog történt. Magam ott voltam, és hosszasan tudnék erről beszélni, hogy mennyi hibát követtünk el, és mennyit próbálkoztunk, és mennyi minden történt ebben a mondjuk 2004 és 2009 közötti időszakban, amíg Gyurcsány hatalma volt. De a 2010 utáni időszak nem Gyurcsányról szólt. Tehát ez egy fura, miközben a Fidesz miatt az a látszat keletkezhet, mint arról szólt volna, de hát 2014-ben a történet ugye Mesterházi Attiláról és Bajnai Gordonról szólt, az ellenzéki oldalon. Nem Gyurcsány Ferenc. Gyurcsány fölkérezkedett az utolsó pillanatban a színpadra, de semmilyen szerepe nem volt. 2018-ban ugye Vona Gábor történetét láttuk, és nem Gyurcsány Ferenc történetét láttuk. Ugye Gyurcsány azért került be a parlamentbe, mert valami általam teljesen érthetetlen megállapodás megállapodás kötött ebben. Egyébként a háttérben tényleg komoly erényei voltak Gyurcsány Ferencnek, hogy belül őt komolyabban vették, mint amennyi a valódi politikai súlyát. Gondoljatok abba bele, hogy egy olyan alkut kötött akkor egy néhány százalékos párt képviseletében, az akkor még létező MSZP-vel, 15-20 százalékot tudó MSZP-vel, amiben az MSZP a fél országot adta a DK-nak. Ezért került be a DK a parlamentbe 5,1%-kal, mert megkap 48 helyet a 106-ból, megkapott az ölébe teljesen értetetlen alkukkal. 2022 sem Gyurcsány Ferencről szólt. Egy kicsit sem. Tehát igazából a politikában már régóta az ellenzéki oldalon nem Gyurcsány a szereplő, de a Fidesz politikájában viszont igen, megépül ez az ördög maga, ugye plakátokon is megjelenik, ugye a Mini Feri című elképesztő, talán emlékeztek még rá a szegény Márki-Zay Péter, mint gnómot áll mögötte a nagy Gyurcsánnyal, és ezek persze működtek, csak erre szerintem nem az a reakció, hogy az ember ezt a csatát meg akarja nyerni, mert nem tudja, mert látható, hogy nem tudja, hanem az a reakció, amit most láttunk.
Épp azt arról beszélünk, hogy ördögöt bárkiből tud csinálni a Fidesz, hát vannak ilyen félresiklott próbálkozások, ugye most azért Kollár Kingából nem tud, de azért egy ezt a főgonosz brendet nagyon jól fel tudja építeni, és kétségtelen, hogy ebből Gyurcsány Ferenc volt az első, de hogy jelent ez nekik most tényleges veszteséget ilyen értelemben, hogy elment a főgonosz?
Nem, azért azt nem gondolom, mert azért most már nem erről szól. A Fidesz kommunikációja sok mindent el lehet mondani, de az, hogy hülyék lennének, azt nem. Tehát ezt ők is látják most már régóta, hogy ez a Gyurcsány történetnek ennek azért nagyjából vége. Magyar Pétert nem lehetett belefonni ebbe az egész történet. Volt erre kísérlet, de nem lehetett. Tehát azt gondolom, hogy a Fidesz számára nem véletlen azt mondom, hogy valami elképesztő cinizmussal és morálisan vállalhatatlan módon válik Ukrajna a főgonosszá. Tehát ugye most egy új építkezés történik, döbbenetes ezek az arcátlan mondatok, hogy jön 20 millió munkavállaló, ugye rá rontanak az Európai Unióra, ugye, ugye most kb. 37 millió ember él Ukrajnában, a 20 millió azt jelenti, hogy mindenki eljött, ez körülbelül Kovács László a 27 millió román munkavállaló érkezik, ugye a Romániából annak idején, talán fiatalok vagytok, ti nem emlékeztek erre a fantasztikus mondatára szegény Kovács Lászlónak. Tehát a döbbenetes hazugságokkal épül egy új rend, ugye most már ott is tartunk, hogy kémek és ilyen kémek, olyan kémek, miközben másról sincs szó, mint arról, hogy megengedni azt, hogy az ukrán néppel tárgyaljon az Európai Unió arról, hogy valamikor csatlakozzon. Természetesen Orbán Viktor pontosan tudja, hogy az egyetlen hely, ahol neki tényleg a nemzetközi életben vétójoga van, az Európai Unió bizottsága. Tehát ott megállíthatja bármikor a ukrán csatlakozást. Tehát ha tényleg az lenne egy egyeztetés végén, hogy ez nekünk nagyon előnytelen, és nem tudjuk beleírni a megállapodásban, na de az ukrán gabona csak így, mint hogy annak idején, gondoljanak abba bele a hallgatók, hogy évekig nem lehetett magyar munkavállalóként az Európai Unióba belépni, mert ilyen volt a megállapodás, amíg nem konszolidáltak a dolgok. Ugye Románia 10-valahány éve tagja az Európai Uniónak, a schengeni határok most, ugye idén január 1-től változtak meg. Tehát lehet olyan feltételeket szabni, hogy az országok érdekeit, az Európai Uniós országok érdekeit védjék. Azt mondani, hogy nem tárgyalunk veletek nem, soha. Egy belpolitikai érdekből meg kell az ellenség. Gyurcsány sajnos már nincs, Soros ugye 95 éves, és sajnos nem valami nagyon jó egészségi állapotnak örvend, és ráadásul Soros alapítvány kivonult évekkel ezelőtt Magyarországról. Brüsszelezni lehet, de hát ugye ez időnként végtelen nevetséges, hogy a Brüsszel, ami mi vagyunk, az a fő ellenség. Hát most itt vannak az ukránok. Most egy honvédő háborúban lévő szomszédország népe válik ócska belpolitikai okok miatt ellenségé, ami szerintem elképesztő cinizmus, de sajnálatos módon működik. Én most voltam vidéken a hétvégén egy faluba, ahol megszámoltam, 8 óriás plakát volt összesen, mind a 8-on Zelenszkij most idézőjelben nem mosolygott rám. A másik két embert nem ismerik a helyiek. Tehát Ursula von Leyen-től, Weberről nem tudják, hogy kicsoda. Zelenszkijről tudják. Őt kell megállítani, ne hagyjátok. Tehát micsoda döbbenetes dolog ez most ehhez képest, hogy mondjam, sokkal kevésbé érdekel, hogy Gyurcsányból ördököt építettek, az is csúnya, meg elfogadhatatlan, de ez vérlázító az én értelmezésem.
Ugye a Tisza párt ezzel a hangfelvétellel, amin a honvédelmi miniszter beszél a BKL tevékenységek felfüggesztéséről, ugye éppen azt a üzenetet próbálta meg elküldeni a választóknak, hogy nem igaz a békepártiság, hanem ezzel szemben az Orbán kormány is háborúba vezeti Magyarországot, most leegyszerűsítve. Nyilván az ember, ha ilyet olvas, akkor egyrészt gondolhatja azt, hogy ezek ugyanazok, de azt is gondolhatja, hogy hát igen, rá kell mutatni arra, hogy a kormány állítása ellentmondásosak, nem igazak, hazudnak. Én szerintem nagyon erős az, nekem nagyon erős, amikor a YouTube-on Orbán Viktor hangján hallom, hogy Ukrajnát be kell venni az Európai Unióba. Szerintem az működik. Úgyhogy a kérdés az, hogy szerinted a hangfelvétel, meg ez az üzenet, ez át tud-e menni mondjuk majd a következő Tiszaféle országjáráson?
A hangfelvételt szerintem leleplező erejű, de nem egy öszödi beszéd.
Hát persze.
Nyilván az is kérdés, hogy ki mondja. Tehát ugye ezt nyilván nem. Ha Orbán mondta volna ezeket a mondatokat, akkor talán másképp gondolkodnak erről, de hogy azért Orbán egyik minisztere, méghozzá finoman szóval nem a legfontosabb miniszter.
Hát a hangját nem ismeri föl senki.
Igen, hangját sem, meg nem is nagyon tudjuk róla, hogy van egy fickó, akinek volt egy fegyvergyára, majd hadügyminiszter lett, és a fegyvergyárától előtte már megrendelt. Tudunk róla egy csomó mindent, de igazából Szalai Borodszky nem a magyar politikai élet meghatározó figurája. Mond egy belső körben, tehát katonák előtt valami beszédet, amiből hallunk másfél percet, ami szerintem abból a szempontból nagyon fontos, hogy rámutat arra, hogy milyen is a Fidesz. Tehát ez a kettős beszéd mindenütt. És tulajdonképpen építkezik magyar, tehát megint azt látom, hogy ezt az ütemérzék, ez az építkezés, hogy előző héten előáll a Polt Péterrel. Ugye mindenki azt mondja, hogy majd megtörténik. Tehát ugye, igazolja azt, ami van. Persze volt egy csomó, amit nem igazolt, amit előhozott, ugye emlékeznék talán a hallgatók még, amikor Rogán Antal majd a magárepülő menekül az országban, nem látom.
De a hangfelvételse volt azóta, ugye, igen, a belső körben.
Igen, szóval azt mondom, hogy azért nem minden, de mégis valahogy úgy tűnik, hogy a sajátjai számára, és ez a nagyon fontos, hiszen egy évvel a választások előtt vagyunk, a sajátok számítanak, a sajátjai számára hitelesíti azt, hogy tényleg miközben ezek más fecsegnek, mint a békepártja, én Kádártól nem hallottam annak idején ennyiszer elmondani a békepártiságot, miközben bevonultunk mondjuk Csehszlovákiába 1968-ban, tehát közben ezek itt ténylegesen háborúra készülnek. Tehát nem azt mondja a honvédelmi miniszter, hogy megerősítjük a hadsereget, hogy megvédjük Magyarországot, nem ezt mondja. Azt mondja, hogy a háborúra készülődés nulladik állapota. Ez tényleg egy elfogadhatatlan szöveg, tényleg szembe megy mindennel, csak nem annyira fontos, hogy most ez lenne Orbán öszödi beszéde. Ebből a szempontból szerintem súlyosabb a tihanyi Orbán beszéd, ami aztán rá egy nappal, vagy kettővel már összefolynak, de talán pénteken hangzott el, ahol tényleg az oly szeretett erdélyi magyarokba sikerült páros lábba beleszállni Orbán Viktornak a rövid távú politikai érdekei következtében.
Igen, ez a tihanyi beszédem még én sem nagyon tértem napirendre, és hát amikor Toroczkai László teszi helyre Orbán Viktort, hogy túl szélsőséges, akkor azért az egy külön kis. Úgyhogy erre mindenképpen beszéljünk, csak még visszatérve az összödi beszédre, hogy akkor mire alkalmas ez és mire nem, mert valójában ugye erről is beszéltünk ma már Jánossal, hogy az összödi beszéd is olyan volt, legalábbis szerintem, hogy egy belső körnek elmondott olyan dolgokat, hogy és akkor mi van, tehát hazudnak a politikusok, költségvetésben nem voltak jók a számok, hát nézzük meg a 25-ös költségvetést, hogy hányszor módosították már azóta, meg a növekedési mutatókat, mert igazából itt ahhoz az kellett, hogy legyen egy politikus, akkor Orbán Viktor, aki ezt kihangosítja, felhangosítja, és hát egy Magyar Péter is alkalmas arra, hogy egy ilyenből egy hangos és tényleg közérthető, jól érthető szöveget és narratívát kreáljon, amiben valóban az van, amit el is mondtál, hogy háború nulladik fázisa, tehát itt nem arról van szó szimplán, hogy hol van itt a békepártiság, hanem hogy itt készülünk valamire, amit elmond maga egymás között. Tehát azért ez felhangosítható erősebbre, nem? Hogyha arról van szó.
Szerintem használható, tehát nem gondolom, hogy ez ki tud nőni. Mondom, itt a személy is fontos, a téma is fontos, az is fontos, hogy magyarázható azért tehát a Fidesz közönsége számára magyarázható az, amit Szalai Bobrovicski mond. A MSZP közönsége számára se volt magyarázható a Gyurcsány szöveg. Tehát szóval azért itt mindig a saját közönségről is van szó. És arról nem beszélve, hogy egy felhetszelt, azért ezzel nem lehet felhetszelni szerintem a magyar ellenzéki oldal. Tehát nem fognak az utcára menni azért, hogy akkor most a honvédelmi minisztérium előtt követelik a fejét a honvédelmi miniszternek, miközben azért az összözi beszéd kiszivárgás, akkor ez történt, hogy mennyire szervezettem meg kicsoda, ezzel lehet vitatkozni, de azért tényleg elementális volt a felháborodás. Itt azért ezt nem érzi. A használhatóságot érzékelem, hogy ahányszor megszólalnak ezek a békepártiság címén, mindig oda lehet mondani, hogy ti vagytok a békepártiak, hallgassátok meg a minisztereteket, amit éppen erről fecsek. Hozzáteszem, hogy Orbánnak minden egyes projektje békeügyben összeomlott természetesen már. Hát gondoljunk abba bele, hogy ha nyer Trump, akkor 24 óra a béke van. Ezt nem csak Trump mondta el ezerszer, hanem Orbán Viktor is. Ha Trump jön, akkor vége a szankcióknak. Akkor most ehhez képest mit látunk? Tart a háború, sajnos nagyon szomorú, hogy tart, és még tartani fog, szomorúan kell jeleznem. Trump láthatóan beleszorult egy maga által is egyre nehezebben vállalható szerepbe. Szó sincs arról, hogy a nagy haver megoldotta volna ezeket a problémákat. Tehát Orbán a külpolitikában beszorult. Nem véletlen az, hogy a belpolitikában keresi az új ellenséget, mert beszorult, nem tudja azt mondani, hogy na de győztünk. És ezért kell neki a román szélsőjobbos súlyosan magyar ellenes elnökjelölt is, és ezért kellett neki Ficó is, ugye, akiről szintén tudnánk beszélni, hogy annak idején a magyar kisebbsége hogyan bánt, amikor az előző kormányzati idejében. Tehát ezek mind fontosabbak Orbánnak, mert tényleg az van, hogy egy végtelen cinikus megöregedett politikust látunk, akinek tényleg az a fontos, hogy túléljen. Már nem az a fontos, hogy egy jobb országot csináljon. Már nem az a fontos, mert voltak ilyen időszakai Orbánnak, akkor sem értettem egyet vele, mert szerintem az egy rosszabb ország. De hát ez végül is mindegy, nem kell nekünk egyetértenünk mindenben az ő szerencsére. De most már azt gondolom, hogy tényleg csak túlélni akar. Ebben az értelemben is olyan, mint a Kádárék voltak, akik már nem megváltoztatni akarták, nem jobbá tenni ezt az országot, hanem túlélni. És ezért a túlélésért Orbánnak semmi sem drága.
De beszéljünk még erről a Szimionról. Most Kövér László is, meg azóta már Orbán Viktor is a Kelemen Hunorral való telefonálással próbált azért kicsit a saját szövegén így enyhíteni, és te azt mondod, hogy kell neki a Szimion, hogy én meg azt éreztem, ezt mondta egyébként nekünk Markó Béla is, hogy ez egy hiba volt, és politikai hibának is érzem, és nem értem őszintén, hogy Orbán Viktor miért nem maradt egyszerűen csöndben, és várta meg, hogy mi lesz az elnökválasztás eredménye, és mondta azt, ha kérdezik, hogy az LMDSZ-hez tessék menni. Tehát nekem az a furcsa, hogy Orbán Viktor magára húzta azt, hogy Magyar Péter elmondhassa róla, hogy nemzetáruló. Hát miért kellett ez neki?
Szerintem is egyetértünk, ez egy súlyos politikai hiba, és csak a Magyar Péteren és a Tiszán múlik, hogy mennyire épül meg ebből valami. Ugye bizonyos értelemben Torockai, tehát, hogy, aki jó érzékkel erre ráront, mert itt az ő szavazói vannak, tehát ez vagy ők is vannak. De hát, ugye, hogy mondjam, Orbán számára az Európai Uniós közösségben a túlélés egyetlen reménye, ha lesznek még partnerei. Ő teljesen elszigetelődött, egyedül van, mint ugye Horn Gyula volt Szanyi kapitánnyal annak idején, ugye volt valami lakossági fórum, odaszólt, hogy Tiborkám, egyedül vagyunk. Hát nagyjából így van most az Európai Unióban Orbán Viktor, hogy egyre többször van az, hogy 26-1. Egyre többször van az, hogy az Európai Unió nem egyszer megkerüli, hanem kihagyja Magyarországot. Most, amikor elment Kijevbe, Európa legerősebb népeinek vezetői elvonultak a hétvégén Kijevbe, és megjelentek ott, és ennek következtében történtek lépések. Tehát nem Trump következtében, hanem az angol, a francia, a lengyel és a német legfontosabb politikai szereplő megjelenése következtében történik valami éppen most Ukrajnában.
Hát ráadásul a békét követelték a háborúpártiak.
Mint ahogy mindig is. Tehát ez az egész háborúpártiságnál nagyobb hazugság. Azért, mert én nem úgy gondolkodom, mint Orbán Viktor, mert ez egy valódi vita. Szívesen megvívom vele. Rég nem találkoztunk. Hogy tudnilik, hogyan kell Ukrajnának segíteni. Ezzel lehet vitatkozni, de azt mondani, hogy attól valaki háborúpárti, mert azt gondolja, hogy Ukrajnának segíteni kell, az ukrán népnek segíteni kell, ez szerintem vérlázító. Ez megpróbálja átkeretezni az egész történetet, mintha nem az orosz agresszor támadta volna meg Ukrajnát, hanem valami egész más történt volna. Ugye már el is felejtettük, mert az ellenzék hagyta, hogy elfelejtsük Orbán Barázs ide vonatkozó mondatait, hogy miért tettétek fel a kezeteket? Miért nem adtátok meg magatokat? Mi megtanultuk magyarok, hogy meg kell adni magunkat. Ezt mondja Orbán Balázs. Ma Orbán Balázs belepröhög a pofánkba, és úgy beszél, mintha ezt nem mondta volna el. Nem tűnt el a politikából. Ez összödi beszédszintű szöveg. Ezért normális országokban, hát most Magyarországon ez rég nem történik, meg tudom sorolni azokat a korrupciós ügyeket, amik már réges-rég mindenki eltűnt volna, nem csak a politikából, hanem a börtönben ülne, de most ez egy másik kérdés, de az, hogy Orbán Balázs továbbra is megmondó embere, közvetlen, meghatározó politikai szereplője a magyar politikának, Orbán Viktor naponta befolyásolni tudó politikai szereplő, az döbbenet, egy ilyen mondat után. De ez így működik, mert Orbán, vagy Rogán Antal, ugye, aki rákerül egy olyan listára, és csak politikai okok miatt kerül le, tehát nem azért, mert kiderült, hogy nem így van, ami listára törzsgyökeres bűnözők, gazemberek, drogbárók kerülnek rá, és ennek sincs következménye. Röhög, vagy arcunkban nevetve, finoman fogalmazva elnézést, Orbán Viktor csak azért is megtartom. Bicskéig meghosszabbítom. Tehát, hogy így vannak, így mennek ezek a történetek, Orbán itt hibázott, de azért hibázott, mert még egyszer mondom, sokkal fontosabb neki az, hogy legyen egy újabb partnere, mint az erdélyi magyarok. Őszinte volt. Tehát elment Tihanyba ugye átadni valamit, és őszintességi rohama volt, nem mérte fel, mert ő ezt így őszintén így gondolja. Ő neki fontosabb egy ócska, szélsőjobbos, magyar ellenes, majdhogy nem, most a fasiszta, nem szeretem ezt a szót használni, mert ezt én másra tartom fel, de hogy nagyon erős, a legszéle politikai szereplő, aki az ő projektjét vinné, persze majd aztán meglátjuk, mert látjuk azért, hogy azért ez nem olyan egyszerű. Tehát ezek a szélsőjobbosok együttműködni nagyon nehezen tudnak, ezt azért szerencsénkre ezt azért érzékeljük, de Orbán tehát azt a hibát követte el, hogy egy pillanatra ott Tihanyban megszállta a lélek, és őszinte volt. Neki a határon túli magyarok sorsánál fontosabb az, hogy egy újabb haverral a bűnszövetkezetben együtt tudjon működni. Szomorú ez.
Most ugye arról beszélünk, hogy a kegyelmi ügy óta süllyed a hajó, tehát folyamatosan jönnek a kudarcok, és hát előtte is tapasztaltam azért Orbán Viktornál kapkodást, meg már korábban is mondták, hogy most már nagyon látszik, hogy kapkod és hibázik sokat, de hát azért ez most tényleg kimaxolja a Fidesz, vagy röpködnek az összödi beszédek, az egészen elképesztő hibás tartalmak. Ez ennek most lehet valamikor már következménye, vagy hát látjuk a számokon, hogy valamennyire van, de hát azért egy nagyon stabil magszavazói közeg még mindig ott van, és hát nemrég Szentpéteri Nagy Rihárd mondta, hogy azért itt még elég komoly tartalékok is vannak a Fidesznél.
Igen, én sem hirdetnék eredményt a 2020-as választásokra, még egyáltalán, tehát nem szabad lebecsülni a Fidesz, nagyon komoly erőfölénye van, korlátlan erőforrása a közpénzből, korlátlan elérése azzal, hogy uralja a közmédiát, uralja a médiának azt a jelentős részét az elérésekben, és én még számítok egy a jelenleginél látott jóval jelentősebb jóléti csomagra, szavazatvásárlásra is, tehát szerintem ennek még nincs vége. Ugye az a szomorú helyzet, hogy a három nagyhatalom, Kína, hát Oroszország, amennyire nagyhatalom, és az Amerikai Egyesült Államoknak elemi érdeke, hogy Orbán maradjon. Nem Orbán miatt, félértés ne essék, nem mert olyan fontos nekik, hanem mert szimbolikussá vált az orbáni politika a világban. Tehát ez a szélső jobber, befelé forduló, együttműködésképtelen politika, ami nagyon jó az oroszoknak, nagyon jó a kínaiaknak, nagyon jó Trumpnak, mint hivatkozási alap, ezek fontossá váltak, tehát nagyon nehéz lenne elengedni Orbán kezét, és ezt ne felejtsük majd el, amikor mondjuk 2025 végén mégiscsak előkerül 2000 milliárd valahonnan, amiből már egy komoly szociális intézkedéscsomagokat el lehet végezni. Tehát nem lefutott a meccs, hiába a közvélemény kutatás ide vagy oda. De kétségtelenül bajban vannak, és én sokat gondolkoztam azon, hogy mi történt, elfáradt ez a stáb, megunták, elegük van, nincs elég kreativitásuk már, de valahogy magamban arra következtetett, jutottam, hogy ezek szükségszerűek, hogy bekövetkezzenek. Létrejött egy olyan centralizált rendszer, aminek a tetején ül a megkérdőjelezhetetlen Orbán, már nincs körülötte senki, aki azt menné mondani, hogy te főnök, hát ruha nélkül vagy, mesztelen a király. Már nincs, aki megmerje mondani. Az önreflexiót hamar elveszti az ember. Magam is a politikában emlékszem, amikor hamar el tudja veszni. Mit mondjátok meg nekem, hogy mit kell csinálni? Tudom, én értetek, harcolok, éjjel-nappal menjetek a fenébe. Mondom, emlékszem a saját barátaimnak, és amikor ide jutottam, akkor döntöttem, hogy én kiszállok. Tehát amikor már nem tudok odafigyelni a közvetlen környezetemre sem, mert azt gondolom, hogy én napi 24 órát értetek, dolgozom, és ti meg. És sajnos a politika azért van értelme annak, hogy ne lehess sem mondjuk 8 évnél tovább valaki miniszterelnök, mert ez így működik, ez az önértékelési, elszállnak ezek a dolgok, és Orbán körül az összes szellemi értelemben komoly ember eltűnt. Tehát azok, akik annak idején ott álltak, Stumpftól kezdve sorolhatom a példákat, most nem akarok többet, nem akarok senkit megbántani. De azok, akik, én még például Pokornit is ide sorolom, és mondom, még mondhatnék neveket, a bizonyos értelemben Szájért is, akik szellemi értelemben egyfajta biztonságot jelentettek, akik megmerték a főnöknek mondani. Ezek, akik most ott vannak, ezek egyik sem merik megmondani. Ezek azt csinálják, amit mondanak nekik. Ugye Lázár János megy le kutyába, tehát az a Lázár, akiről egy darabig azt gondoltuk, hogy lehet majd az Orbán kihívója, aki gerincesen megmondja, azt az utcán áll 11 néhány vagy 100 ember előtt, és szónokon mondja azokat a hülye szövegeket, amiket elvárnak tőle. Tehát, hogy az alkalmazkodás, a kiüresedés, a Magyar Péter a kegyelmi Magyar Péter megjelenése a kegyelmi botrányhoz kapcsolódik. A kegyelmi botrány az nem véletlen. Az szükségszerű egy ilyen rendszerben, ahol az informális hatalom fontosabb, mint a formális hatalom, ahol megszűnik az ellenőrzés, ahol valaki beszól kívülről egy fontos ember, és azt mondják, hogy gondoljunk abban, hogy az történik, hogy az igazságügyi miniszter azt mondja, hogy nem. De ennél fontosabb az, aki megkérte, hogy de igen. Tehát, hogy hiába, és ez egy működésképtelen rendszer. És ez a működésképtelen rendszer elkezd nem működni. Ezt látjuk. Orbán Viktor kiáll a mikrofon elé, és azt mondja el, amit szeretne. Nem azt mondja el, amit el kellene mondania, hogy ebben a kérdésben még kívül maradunk, és drukktunk a határon túli magyaroknak. Tehát a hiba törvényszerű. Nem arról van szó, hogy belefáradtunk, elhisztunk, már nem focizunk, nem edzünk, hanem arról van szó, hogy ez a centralizált, túlcentralizált, nem demokratikus rendszerek, ahol leépültek a fékek és ellensúlyok, nem csak a országosan, nem csak a közjogi értelemben, hanem a Fideszen belül is. Hát mikor hallottunk olyat utoljára, hogy összeült a Fidesz választmánya, nagy mita volt, és úgy döntöttek, hogy az elnökségben a különböző álláspontok a kongresszuson, hogy megszűntek ezek a belső ellenőrzési pontok is. És ezek ide vezetnek sajnálatos, vagy nekik sajnálatosan, talán nekünk szerencsére.
Hogyha az ember felületesen olvas közvéleménykutatásokat, meg csak a címeket, meg a leadeket, akkor az lehet a benyomása, hogy nagyon vezet a Tisza, sokkal több Tisza szavazó van, mint Fidesz szavazó, és hogy sokkal többen akarnak kormányváltást, mint akik nem akarnak kormányváltást. Ha ezt érezzük, akkor mennyire vagyunk távol az igazságtól?
Hát sajnos eléggé. Tehát az a helyzet, hogy nagyjából a Fidesz magja, szavazó magja, a törzsgárda, én ezt szoktam hívő tagozatnak is nevezni, az nagyon stabilan áll. Tehát az ugyanúgy 2,1 millió, tehát nem bomlott ki, nem kezdettek el onnan eljönni, tehát nem igaz az, hogy a csalódott fideszesek. Egybe vannak, nekik szólnak az üzenetek, tehát a gyűlöletkeltés, a Kollár Kinga, nekik szólnak, tehát ezek a történetek nekik szólnak, és ők ezt fogyasztják. Tehát azt gondolják, hogy bántják a főnököt, itt van ez az áldott jó Orbán Viktor, meg akar minket menteni, a szemét Brüsszel tönke akar minket tenni, jönnek ezek a borzalmas alakok, Zelenszky és társai, és nem hagyják, tehát ők, ez egybe van ez a tábor. Nem az történt, mint mondjuk 2008-ban, ugye, ahol percek alatt eltűnt az MSZP tábora. Ezt nem látjuk. Ez stabilan ott van, és a másik oldalon egy ugyanilyen mag keletkezett. Nagyjából ugyanekkor a kiterjedésű. Tehát egy picivel van, 1-2-3 százalék ponttal nagyobb a jelenleg a Tisza törzsbázisa, az is nevezhetjük akár hívő tagozatnak is, tehát akik nagyon reménykednek abba, hogy Magyar Péter megváltoztatja a világot, ez körülbelül ugyanakkor a kiterjedés. Ami a különbség, és azért nem akarom ezt lebecsülni, az az aktivitás, hogy ez eddig nem így volt. Mindig a fideszes tábor volt a legaktívabb. Most 2024 óta fokozatosan átvette az aktivitásban a vezetést a Tisza, tehát ahol nagyon nagy különbség van, a biztos pártválasztók. Tehát a tiszások sokkal inkább mondják, hogy mindenképpen elmennének szavazni, hogy ő életüket és vérüket, tehát hogy csak ez ne legyen tovább. Ez az aktivitás megnőtt. Ez egy komoly lehetőség. Tehát én ezt nem becsülném le, csak az nem jelenti azt, hogy eldőlt volna bármi. Tehát nagyjából a döntetlen közeli a teljes kép, az aktivitás az egyik oldalon jóval nagyobb, tehát fáradtabb a fideszes tábor, mint a Tisza tábor jóval. A Tiszának van tartaléka, például az ellenzéki oldalon még mindig, tehát ezek a 2-3 százalékok igenis számítanak. Fontos ebből a szempontból, amit a Momentumban láttunk, nem akarom én most elterelni, nincs is már időnk csak rá, csak ahogy történt, azt nagyon elfogadhatatlanak tartom, tehát azt gondolom, hogy ezt belül kell lerendezni, és utána előállni, és nem kívülről bekiabálni.
Hát nem vennem be Szeged Győr Andrást a pártomba valószínűleg.
Igen. Szóval, de most mindegy is ebből a szempontból ez, de hogy ezek egy értelmezhető gondolat. Tehát van még tartalék, igazából a 2026-os választásokat a bizonytalanok fogják eldönteni, a bizonytalanokról két dolgot tudunk, hogy egyrészt hogy nem tudunk róluk semmit, és ez a kettő, amit nem tudunk, egyrészt nem tudjuk, hogy el fognak-e menni szavazni, ezt az utolsó pillanatban fogják eldönteni, majd áprilisban, szombaton, hogy na akkor asszony vagy úr, menjünk el szavazni, mert annyira fontos az a dolog, és a fülkében, hogy kire. És ilyen értelemben nehéz róluk bármit mondani, tudhat az ember mindenfélét hadoválni, de nem tudjuk róluk, és nekik például egy ilyen szociális intézkedés szomag, az számíthat. Nekik az utolsó impulzusok számíthatnak. Nagy kérdés, hogy azok mik lesznek, hogy el tudják-e képzelni Magyar Péterről, hogy kormányzóképes például. Ez egy fontos kérdés. Nem véletlen, hogy Orbánék megpróbálják lehúzni Orbán szintjéről magyart, hogy ugye először ezzel a Menczel Tamással, hogy na akkor majd az látszik, hogy nem működik, akkor most jön Lázár János, hogy ne Orbánnal legyen egy szinten. Ez nem, még egyszer mondom, nem, láthatóan nem működik, de erre van kísérlet, és lehet, hogy ilyet még fogunk látni.
Van 3 percünk, és akkor jöhet a szokásos $1 millió kérdés. Mi kell ahhoz, hogy a hívő tagozatból tényleg kiábrándult fideszes legyen? Mi az az állapot, amikor már nem elég a propaganda, és nem elég az olcsó WC-papír, meg semmilyen szociális csomag sem?
Hát egyrészt azt gondolom, hogy ahhoz az kellene, hogy nagyon nagy baj legyen ebben az országban, és ezt nem kívánom magunknak. Tehát az összeomlásszerű jelenségeknek kellene lennie, hogy ez a 2 millió ember kiábránduljon a Fideszből. Én erre nem számítok. Ezeknek egy része egyébként egzisztenciálisan függ a pártól, ki van szolgáltatva, tehát sok minden oka van, hogy ott van, tehát ezt sorolhatnám. De nagyon sokan azért, mert Orbánék építettek egy értékalapú közösséget, politikai közösséget, én semmilyen módon nem tudok ezzel az értékkel azonosulni, de azért ez egy létező közösség, félértésnesség. Ebben az értelemben is Magyar egy új világot hoz, amikor nem hagyja, hogy a nemzet az övék legyen. Elképesztő, hogy mennyi ugye piros-fehér-zöld zászló van minden rendezvényi magyarnak. Ugye miközben láttuk annak idején ezt a teljesen heterogén, ugye a kék, a lila, a sárga, a mit tudom én, milyen zászlókkal ellenzék ilyen nagy rendezvényeket, néhány 10 000 embert, ami persze jól nézett ki bulinak, csak éppen az nem látszott, hogy itt miről van szó. Tehát a nemzet kisajátítását nem tudja most már Orbán olyan jól megcsinálni. Azt gondolom, hogy a jó hír az, hogy nem kell, hogy ők elfogjanak. Elég a többiek is. Tehát ha összeáll az ellenzéki szavazói oldal, ha magyarnak sikerül a csodát megoldani, és oda vonzani az összes ellenzéki szavazót, és a bizonytalanok a végén azt gondolják, hogy magyar kormányzó képes egy jobb Magyarországot ígér neki, az elég. Tehát maradhat egyben ilyen értelemben a Fidesz tábor. Nem látok arra esélyt, hogy ez 2025 során összeomoljon, és onnan elkezdjen komolyan 100 000-es nagyságban lelépni választói közösség.
Megengedheti magának Orbán Viktor? Egy percünk van, hogy elveszítsen egy választást?
Hát de szerencsére nem rajta múlik, hanem rajtunk múlik. Én azt hiszem, hogy igen. Tehát,
biztos, hogy rajtunk múlik?
Én azt gondolom, hogy sokan mindenféle összeesküvések vannak. Ugye Orbán már háromszor megbukott életében, ugye 94-ben, 2002-ben és 2006-ban. Ugye 94-ben azért, mert mindenki egy évvel a választásokat 43%-on volt, tehát kétharmada lett volna már akkor is. Onnan ment le, hogy majdnem alig került be a parlamentbe a Fidesz. Tehát azért ő már tapasztalta azt, hogy milyen megbukni. Adott is már áthatalma, tehát volt már ebben is 2002-ben része. Tehát ilyen értelemben én azt gondolom, hogy én ebben, hogy mondjam, egy optimista tanárember vagyok, aki azt gondolja, hogy ha egy választáson valakit le lehet győzni, tehát a többség úgy gondolja, akkor lehet nyerni. Tehát én ebben azt gondolom, hogy bízunk abban, én bízom, hogy Orbán, ha vereséget szenved, és tud vereséget szenvedni, mert már szenvedett, és félre tud állni.
Azt, hogy meg utána mi lesz, azt meg majd a következő 4,5 órás interjúmban fogjuk megbeszélni Horn Gáborral, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnökével. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Én is köszönöm a lehetőséget.
És véget ért a mai műsor. Elkészítésében segítségünkre volt Balogh Kármen, Kemény Dániel és Zsidai Péter. Elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter.
És Selmeci János, a műsort pedig egyébként Herskovics Eszter szerkesztette. Köszönjük szépen a figyelmet, minden jót.